A Fidesz parlamenti frakció vezetője, Navracsis és Tibor, az Inforádió arénájának vendége. A miniszterelnök bojkottját folytatja a frakció?
Általában úgy szokott lenni, hogy az ülésszak elején tartott frakciülésen vitatjuk meg, hogy fenntartjuk-e vagy nem, de amikor elhatároztuk ezt a bojkottot, ami ugye tulajdonképpen a napirend előtti felszólalások ide vonatkozik, akkor úgy határoztuk meg, hogy mindaddig fenntartjuk ezt a bojkottot, amíg valami olyan lényegi változás nem történik, amely a bojkottot már indokolatlanná tenni. Egyelőre nem látom, hogy felmerülne olyan ok, ami a bojkott megszüntetésére sarkalná a képviselőtársaim.
Mondani egy példát, hogy mi lehetne egy ilyen?
Nem mond Gyurcsány Ferenc.
Csak ez az egy ok lehet?
Hát a másik, amit szoktunk még mondani félig téfásan, hogy nem emelkedik napi rendelőtti felszólalásra, mint ahogy az elő is fordult már, hogy nem beszélt és bent volt a frakció. Egyébként nehéz mondani, mert ha már mondok valamit, azzal már tulajdonképpen korlátozom is a lehetőségek számát. Egy politikában bármi megtörténhet, a nyár folyamán ősszel is történhet valami olyan dolog, ami alapján úgy gondoljuk, vagy a frakció úgy gondolja, hogy meg kell változtatnunk ezt a döntésünket.
Ennek a politikának mérhető valamilyen módon az eredménye? Hát azt nem tudják kiszámítani, hogy mi lett volna, ha másképp cselekednek és mondjuk bennmaradnak.
Igen, nem is utilitárius szempontból, vagy nem is haszonelvűségi szempontokból döntöttünk tavaly októberben így, hanem azt szimbolikusan, és azért hangsúlyozom, hogy szimbolikusan, hiszen tulajdonképpen a törvényhozás munkájára ennek nincsen tényleges hatása, hiszen amikor már a törvényhozás munkája folyik, akár a végrehajtó hatalom ellenőrzése, tehát interpelláció kérdések, akár pedig maga a törvényjavaslatok vitája, akkor már ott van a frakciójában, mint ahogy a bizottsági munkában is részt vesz. Tehát magában egy szimbolikus tiltakozásról van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy az a Gyurcsány Ferenc, akinek a nevéhez fűződik, saját bevallása szerint 2001 óta a gyűlölet, mint politikai eszköz meghonosítása és gyakori használata a politikában, illetve a politikai hazugság, mint a hatalom megtartásának egy fontos eszközének alkalmazása, nem kívánunk közösséget vállalni.
A gyűlölettel azért gyakran vádolja a Fideszt is, azzal is, hogy az ő iránta érzett személyes gyűlölet mozgatja a Fideszt.
Hát igen, ő gyakran vádol minket sok mindennel, antiszemitizmustól kezdve, korrupción keresztül, folyamatosan hazugsággal, de a helyzet azért mégiscsak az, hogy az első gyűlöletkampány a magyar választás történetben 2001. decemberében az a bizonyos 23 millió román munkavállalós kampány volt. És Gyurcsány Ferenc úgy volt a Debreceni József által írt róla szóló könyvben, hogy ezt ő találta ki. Innentől kezdve ő vádolhat minket sok mindennel, de a helyzet az, hogy a gyűlöletet a politikába Gyurcsány Ferenc hozta be.
Milyen érzés egyedül állni napi rendelőtti felszorulás idején a teljes kormánypárti frakciócsoportokkal szemben?
Semmilyen Zsolt is ott van,
ebben állnak ott, igen. Milyen érzés?
Erre nehéz válaszolni, mert az ember mindig kavarognak mindenféle érzelmek, van amikor jó, vagy nem különösebben zavaró, van amikor rossz. A munka része, minden alkalom olyan része, amit nehezebb teljesíteni, van olyan, amit könnyebb teljesíteni. Ez egy feladat, amikor a frakcióvezetést vállaltam, akkor benne volt a pakliban az is, hogy sok esetben nekem egyedül kell vállalnom a feladatot az egész frakcióért, vagy egyedül kell állnom, és úgy gondolom, hogy ez ennek a része, tehát különösebben lelkileg nem rendít meg a dolog.
Úgy emlékszem, hogy amikor vállalta, akkor meghatározott időre vállalta, de most csont nélkül, ellenfél nélkül újra választották. Most meddig vállalja?
Most a ciklus végéig szól a megbízatásom, addig is vállalom, igen, a választásokig.
Még egy friss parlamenti kérdés. A szocialisták frakcióvezetője azt mondta, hogy nem ők kérték, hogy a köztársasági elnök ombudsman jelöltjéről ne szavazzanak. A szabaddemokraták támogatják. A Fidesznek mi az álláspontja most? Ez egy friss ügy.
Igen, és itt azért kicsit indiszkrétek voltak a pártok, hiszen a házbizottság ülése nem nyilvános volt, ezt követően pedig, és ez sajnos nem először fordul elő a magyar parlamentarizmus történetében, hogy egy zárt ülésről, vagy legalábbis nem nyilvánosságnak szánt ülésről utána mindenki saját interpretációjában adja elő a történteket, és aki utoljára nyilatkozik, annak kell már csak magyarázkodnia. A lényeg az, hogy anélkül, hogy indiszkréciót követnék el, a saját ízlésem szerint. Tulajdonképpen körvonalazódott a frakciók között egy olyan megállapodás, hogy tulajdonképpen hétfőn is tudunk válni. ha a köztársasági elnök úr ragaszkodik hozzá, akkor meg lehet ejteni a választást is, de rendkívül kockázatos. Miután Szabó Máté személye nem ismert, nem volt ismert. Ez speciál rám nem vonatkozik, hiszen nekem intézetigazgatóm, én ugye itt az ELTE Állam és Jogtudományi Karpolitikatudományi Intézetének docense vagyok, és ő pedig az intézet igazgatója. No, de az, hogy mi ismerjük egymást egyébként, az nem jelenti azt, hogy akár a Fidesz képviselői, akár az MSZP képviselői, akár az SZDSZ képviselői ismerték volna Szabó Mátét, és maga a tudományos munkássága sem volt szélesebb körben ismert. Politikatudományon belül mi ismerjük azért Szabó Máté munkásságát, de a közvélemény előtt nem nagyon volt ismert. Magyarán nem egy olyan jelöltről volt szó, akit egyébként már ismerhettünk korábban, mint mondjuk Majtényi Lászlót, tehát egy frakcióülés elég arról dönteni, hanem úgy gondoltuk, hogy alaposabban meg kell ismerni.
De bocsásom, hogy elvárja most a politológiai irodalmat, politikatudományi irodalmat nem olvasó képviselőtársaitól bármelyik oldalon is üljenek, hogy most rapid módon művelődjenek, és ismerjék meg a jelölt életmunkását?
Megadom legalábbis a lehetőséget nekik. Aztán kiki szellemi igényeinek megfelelően él a lehetőséggel, de a magam részéről én annyit mindenképpen megkívánok tenni, hogy szeptemberben, és az ügyben már beszéltem Semmény Zsoltal, és ő is támogatja ezt a tervemet, szeptemberben egy frakciószövetségi ülésre elhívná Szabó Mátét. És akkor megint csak zárt ajtók mögött, tehát nem a sajtó jelenlétében lehetőséget adná egyrészt arra, hogy ő bemutatkozzon, pedig bárkinek bármilyen jellegű kérdése van vele kapcsolatban, akkor ezt tegyék föl. Ugye azt mondták nekünk erre, hogy a bizottsági ülések tulajdonképpen erre vannak, de nem. A bizottsági ülés az sajtó nyilvános. Ott már párt képviselők ülnek, kormányoldal ellenzék, ott már valamilyen kép van, valamilyen álláspont van, és annak megfelelően, vagy annak cáfolatára, vagy annak alátámasztására teszik fel a kérdéseket a képviselők. Én úgy gondoltam, hogy egy ennél korábbi fázisnál kell kezdeni, meg kell ismerni a jelöltet. Mindazonáltal én jeleztem is a köztársasági elnöki hivatalnak, hogy amennyiben elnök úr szükségesnek tartja azt, hogy hétfőn ezen kockázat ismeretében is hétfőn szavazzunk a jelöltről, akkor a Fidesz ennek nem lesz akadálya, és mi akkor támogatjuk, és szavazni fogunk. Csak én kockázatosnak tartottam az ekkora ismeretlenségi faktor mellett, hogy meg lesz a kétharmados támogatás.
Tehát az volt a kockázati elem, hogy akik nem ismerik, azok esetleg nem úgy, nem tudnak dönteni, és
hát, mondjuk... titkos szavazásról van szó, igen.
Sose lehet tudni,
igen.
Lesz az eredmény.
Igen.
Elvi kifogásuk akkor egyenlőre nincsen, ismeret hiánya küzdenek.
Nincs, mert ezt közöltük is akkor a konzultáción is elnök urral, hogy nincsen elvi kifogásunk, de hát ugye már csak abból adódóan is, hogy titkos szavazásról van szó, egy frakcióvezetőnek ilyenkor rendkívül korlátosak az eszközei és az igénybe vehető lehetőségei. Nyilván itt a képviselőket meg kell győzni.
Mi volt a bajuk Majtényi Lászlóval?
A viszonylag rövid vita után a frakció túlnyomó többsége, mondhatnám elsőprő többsége úgy vélekedett, hogy Majtényi Lászlót pártpolitikai szempontból elfogultnak tartják. Nincs meg a bizalom. Tudom, ki hogy ez ilyen, egy nagyon képlékeny, nem
exakt.
Úgy mondták, hogy általában a liberális, illetve a szabaddemokrata irányba. És ez nem egy exakt kategória, hiszen dehogy alakul ki egy frakcióban, hogy nincs meg a bizalom, és nem fogják megszavazni, akkor én úgy gondoltam, hogy sokkal egyenesebb és természetesebb és következetesebb dolog bejelenteni, hogy a frakció nemmel fog szavazni, mint esetleg hogy az megtörténjen, ami 2000-ben Mádl Ferenccel többször is megtörtént, hogy a szocialisták azt mondták, hogy támogatni fogják Mádl Ferencet, ő odahívta a családtagjait a Páholyba, és ott kellett szembesülni azzal, hogy mondos támogatás. Ez emberileg szerintem egy olyan megalázó helyzet, amit nem vállalhat föl egy komoly párt. Ezért gondoltam, hogy bár a nyilvánosság előtt nagyobb a vesztesége, hogy mi nyíltan bejelentjük, hogy nem támogatjuk Majtényi Lászlót, ha furcsa hangzik is, de a humánum szempontjából mégis ez az egyenesebb megoldás.
Akkora volt ez a nemleges túlnyomó többség, hogy nem is volt értelme érvelni, mondjuk Majtényi Lukásságával? Tehát ő azért...
Voltak érvelt mellette, de elsőprő volt a többség, akik azt mondták, hogy nincsen bizalmuk benne.
Van a Fidesznek igénye arra, hogy a köztársasági elnök a továbbiakban egyesen velük, mert a köztársasági elnök azt mondja, hogy független intézmények vezetőinek megválasztásáról pártegyeztetéseket továbbra sem kíván tartani.
Ez egy nehéz kérdés, mert én nem véleményezném a köztársasági elnök úr eljárásait. Én úgy gondolom, hogy egy intézmény két módon válhat függetlenné egy alkotmányos rendszeren belül. Vagy úgy, hogy semmilyen más politikai szereplővel vagy tényezővel nem tartja a kapcsolatot, és nem kommunikál, vagy pedig úgy, hogy minden politikai szereplővel egyenlő esélyvel és egyenlő jogokkal kommunikál, és ez alapján alakítja ki az álláspontját. Nyilván elnök úrnak kell eldönteni, hogy melyiket tartja ő a maga számára jobbnak, azzal érvel elnök úr, hogy ha a pártokkal egyeztetne, akkor sosem lenne jelölt, mert mindig lenne egy párt, aki kifogásolná éppen a jelöltjét. Ki fog derülni, hogy most Szabó Máté sikeres jelölt lesz-e, vagy nem.
De az is egy nagyon átgondolt érvnek tűnik, hogyha a pártok kompromisszum alapján megszavazzák egymás még éppen, hogy elfogadható jelöltjeit, abból nehezen jön ki az, hogy a feltétlenül legalkalmasabb lesz az, akit végül megválasztanak, mert hát kompromisszumos emberek nem mindig a legalkalmasabbak.
Benne van a pakliban. De az alkotmánybíró választás időszak, amik a zökkenőkkel is, de bár most legutóbb éppen rendkívül jól sikerült az egész jelölés és a választás menete, és azért az bizonyítja, hogy a pártok tudnak ebből a szempontból együttműködni. Ugyanakkor a demokrácia, a képviseleti demokrácia alapvetően politikai logika mentén működik. A pártokat a választásokon nem csak arra hatalmazzák föl, hogy kormánypárti vagy ellenzéki szerepet öltsenek, hanem arra is felhatalmazzák, hogy az egyes hivatalokat betöltsék a politikai logika mentén, és a kölcsönös ellenőrzés révén azért ki tudják egyensúlyozni egymást. Egy párt, egy komoly nagy párt azért nem nagyon engedheti már meg magának, hogy botrány minőségű, vagy botrányosan elfogult jelöltet állítson, hiszen tudja, hogy ezzel saját magát is lejáratja bizonyos fokig. Vagyis én azt hiszem, hogy az egyeztetések noha nehézkesek is, de azért mégis valamilyen irányban a szakmaiság és a politikai logika keresztmetszetét adják, és úgy tűnik, hogy eddig azért sikerült betölteni ezeket a pozíciókat.
Ide vonatkozó kérdés még a hírek előtt. Hutás Péter azt kérdezi, hogy a társadalom részéről a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom elsorvadása ellen a Fidesz milyen intézkedéseket látna szükségesnek most ellenzékben, illetve kormányon?
Mennyi, hány,
jó,
mennyi
hát ez nem van. Egy szerces kérdés, úgyhogy a hírek után folytatjuk ezt.
Azt tudom mondani, hogy bizalomépítéssel kell kezdeni. Én azt hiszem, hogy akár ellenzékben, akár kormánypárton van az ember, egyrészt a személyes példamutatás, a saját habituális példamutatás nagyon fontos, vagyis ahhoz, hogy tiszteljék az embert, ahhoz tiszteletre méltónak kell mutatkozni. Az államra is vonatkozik ez. Másrészt pedig az intézményi rendszerben kell elérni olyan minőségi javulást és mentalitásbéli javulást, ami ismét a méltóvá teszi.
Jó, ezt szeretném, hogyha részletesebben is kifejteni. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. A Fidesz parlamenti frakció vezetője, Navracsics Tibor az vendége.